Marie est le modèle de la vie charismatique.
Mária karizmatikus élet mintaképe. Ő a lélekben való élet mintaképe. Azért, mert amikor az angyal üdvözli Máriát, azt mondja neki, hogy a Szentlélek fog rád szállni. Jézus is azt mondta az apostolainak, mielőtt felment volna a mennybe, hogy a Szentlélek fog rátok szállni. A Szentlélek termékenyíti meg Máriát, Mária pedig világra hozza a megváltót. A Szentlélek szár rá az apostolokra, pünköstkor és az egyházra. És a Szentlélek az egyházon belül új fiakat szül. Ma délelőtt láttuk, hogy a szűzanyának mennyire karizmája van a csodatevéshez is. Ez elsőként Kánában mutatkozott meg Galileában. Nem azért, mert Mária tett volna csodát. A csodát Jézus tette. Mária kieszközölte közbenjárásával a csodát. Időnként vannak olyan emberek a katolikusok között is, akik nem pontosan fogalmaznak. Azt mondják, hogy a szűzanya csodát tett velem. A szűzanya nem akarja elvenni Jézustól a dicsőséget, ez egyedül Jézushoz tartozik. Az a helyes fogalmazása, azt mondjuk, hogy a szűzanya kieszközölt számomra egy csodát. Az ő szerepe az, hogy közben járjon értünk, és ezt is mondjuk, imádkozz értünk bűnösökért. A szűzanya kieszközölt számomra egy gyógyulást. Gyakran ennek vagyunk tanúi Lourdesban, Medjugorjéban. Vagy sok édesanyja is arról tesz tanúságot, hogy beteg volt a gyermekük, aztán kilencedet végeztek a szűzanyához, imádkoztak a szűzanyához, és a gyermek meggyógyult. Jézus gyógyította meg a gyermeket, de Mária járt közben. Máriának megvan ez a karizmája, hogy csodák történjenek általa, és gyógyulások. És a Magnifikátban azt is látjuk, hogy megkapja a profétálás karizmáját is, mert azt mondja, hogy minden nemzedék boldognak fog mondani. És ezt látjuk, hogy ma ezt látjuk, hogy minden nemzedék boldognak hirdeti Szűz Máriát. Nem minden ember, mert nem minden ember ismeri őt, de nem is minden keresztény, mert vannak olyan keresztények, akik nem ismerik Máriának a hatalmas közbenjáró kegyelmét, de mégis minden nemzedék boldognak hirdeti őt. És ő valóban boldog, mert hitt. Elzsébet is azt mondja neki, hogy boldog vagy, aki hittél abban az igében, amit az Úr mondott neked. Boldog vagy, mondja neki Szent Elzsébet, te, aki hittél Isten igéjében. Boldog, mert hitt. És Szent Ágoston is azt mondja, hogy a szűzanya először a szívében hozta világra Jézust, még mielőtt a méhéből született volna meg. Hitt Isten igéjében, és az ő hite miatt boldog. Ő a hívők anyja. És ma azt mondjuk, a mai napunkat azzal akarjuk tölteni, hogy megvalljuk a hitünket, és kérni fogjuk a szűzanyát, hogy imádkozzon értünk, hogy nagyobb legyen a hitünk, hogy olyan hitünk legyen, ami nem kételkedik. Ő a hívők anyja, ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben Ábrahám a hívők atya. A szűzanya hívők anyja az Új Szövetségben. És azt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond nektek. Arra hív bennünket, hogy hallgassuk Jézus szavait. A hitünkhöz nem elég az, hogy hiszünk Isten létezésében. A szép dolog, hogy hiszünk Isten létezésében, de az Isten hitében való hit még nem ment meg senkit. Hogyha az Isten létezésébe vetett hitünk elég lenne ahhoz, hogy megmentsen bennünket, akkor már a sátán is megmenekült volna. A sátán is hisz Isten létezésében, ahogyan Szent Jakab levelében is olvassuk. Hiszed, hogy Isten létezik? Jól teszed, de a gonosz lélek is hiszi. És mégis elveszik, elvész. Hogyha ez elég lenne számunkra, akkor a gonosz is megmenekülne. Nem elég hinnünk azt, hogy Jézus, hogy Isten létezik, hanem Isten igéjében kell hinnünk, és ebben példakép számunkra a szűzanya. Boldog vagy, mert hittél abban az igében, amit Isten mondott neked. az, hogyha hisszük, hogy Isten igéje igaz, és hogyha komolyan vesszük Isten igéjét, akkor Isten is komolyan vesz bennünket. Hinnem kell Isten szeretetében, ahogy a Szent János mondja, megismertük Isten irántunk való szeretetét, és hittünk benne. És ez az a hit, amit kérnünk kell, az Isten igében való hitet, az Isten szeretetében való hitet, és nem csupán az Isten létében való hitet. Vannak olyan keresztények, akár közöttünk is, akik azt mondják, hogy hisznek, de az összes bizalmukat más dolgokba vetik, például a boszorkányságba, az okkult tudományokba. Vannak olyan keresztények, akik sokkal többet forgatják a horoszkópot, mint a Bibliát. Mikor megkapnak egy újságot, rögtön a horoszkópjukat olvassák el belőle. A Bibliát meg se nézik. Ez a hit ellen való bűn. Hogyha más dolgokba vetem a hitemet, például az asztrológiába, a boszorkányságba és az okkult tudományokba. Isten népét a proféták vezetik, a pogányok pedig a boszorkányokhoz és a látókhoz fordulnak, és az okkultizmushoz, és az összes spiritista és szellemidéző hagyomány egy tudatos dolog, és ez egy súlyos bűn az Istenbe vetett hit ellen. Ezek a személyek nem hisznek, nem bíznak eléggé az isteni gondviselésben, és ezért aztán más dolgokban szeretnének bízni. Máshol keresik az igazságot, ahogyan Jézus mondja az evangéliumban, ott hagyják az élővíz forrását, és száraz kutakhoz mennek. Most ne tegyétek fel a kezeteket, de teljesen biztos vagyok benne, hogy van közöttetek is olyan, aki ilyen bűnöket követel. Például boszorkányokhoz megy, vagy látókhoz, asztrológusokhoz, és ezzel a hit ellen vétkezik. Rajtuk keresztül próbálja megismerni a jövőjét. Az okkult tudományokon keresztül. A mi Istenünk csodálatos Isten, de nem mágikus Isten. Márpedig ezekben a dolgokban a mágia mutatkozik meg erővel. Jézus maga a kinyilatkoztatott igazság, és nincs benne semmi titok. Az összes okkult tudomány a sötétség birodalmához tartozik, mi pedig a világosság fiai vagyunk. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár sötétségben. Vizsgáld meg ma az életedet. Ma, amikor a hit megújulásáról beszélünk, amikor Máriát kérjük, hogy járjon közbeértünk, hogy nagyobb legyen a hitünk, tedd fel magadnak a kérdést, hogy kibe veted a hitedet, a bizalmadat, az okkultizmusba, az asztrológiába, a mágiába, a fekete mágiába, vagy pedig a fehér mágiába, mind a kettő rossz. A fekete mágiában az emberek közvetlenül hívják a sátánt, a fehér mágiában pedig ez sokkal képmutatóbb dolog. Egyfajta maszkot vesznek fel ezek az emberek, hogy a mágiát elrejtegessék. Képesek arra, hogy házi oltárt építsenek a házukban, szent képeket tegyenek ki, Bibliát tegyenek az asztalra, stb. Azért, hogy emögé rejtsék az okkult mágiájukat. Ez a fehér mágia. És mégis mindent mágikus formulákkal kezdenek, minden imájukat. Mindig emlékezzünk rá, hogy a mi Istenünk csodálatos Isten, de nem mágikus Isten. Isten soha nem engedelmeskedik mágikus formuláknak, hanem a gyermekeinek a hitből fakadó imáját hallgatja meg. Nagyon nagy sebb az Isten számára, amikor látja, hogy a gyermekei mágikus formulákhoz fordulnak. Vannak olyan emberek például, akik azért, hogy megállítsák a vérzést, mágikus formulákat vesznek elő. És gyakran ezek keresztények között is vannak, sőt, olyan katolikusok között is megtalálhatóak, akik templomba járnak. Reggel elmennek misére, magukhoz veszik Krisztus testét és vérét, utána pedig elmennek az okkultistákhoz. Bízunk Istenben, helyezzük minden bizalmunkat Istenben. Hallgassuk meg, mit mond Szent Pál az apostolok cselekedeteiben. 13. fejezet, 8-tól 10. vers. Hallgassuk meg, mit mond a boszorkányokról, a mágusokról. Szent Pál egy napon Szent Lélekkel eltelve találkozott Elimásszal. Te minden csalátsággal és álnoksággal teljes ördög fia, minden igazságosságnak ellensége. Értettétek, mit mondott? Azt mondta, hogy ördög fia. Szent Pál eltelt Szent Lélekkel, és így mondta a boszorkánynak, hogy ördög fia, ti nem vagytok az ördög fiai, ti Isten gyermekei vagytok. Akkor miért az ördög fiaihoz fordultok? Vannak olyanok közöttetek még mindig, akik az ördögök fiaihoz mennek, akik okkultudományokkal foglalkoznak. Ezt mondja neki Szent Pál. Te ördög fia, minden igazságosságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úr egyenes útjait megrontani? És ezt nem én találtam ki, Isten igéjét olvasom, ami az apostolok cselekedeteiben, a 13. fejezet, 8-tól 10. versig. És még mielőtt kicsit jobban foglalkoznánk az okkultudományokkal, boszorkánsággal és a mágiával, emlékezzetek rá, hogy ez az Istenbe vetett hit elleni bűn, amikor a bizalmunkat ilyen okkult dolgokba vetjük, és biztos vagyok benne, hogy vannak közöttetek ilyenek, de nem is ez a lényeg, hanem nagyon fontos, hogy erről másoknak is beszéljetek. Mondjátok meg mindenkinek, hogy az Isten elleni bűn, meg kell tisztítani a hitünket. A keresztények hitét gyakran megfertőzték az okkultudományok. Sátán műve ez, aki el akar minket fordítani Istentől. A sátán Istent akarja utánozni, hogy elhitesse velünk, hogy ő is ugyanolyan hatalmas, mint Isten. Tudjátok, hogy a sátán Isten majma. Egy majom is képes rá, hogy megcsináljon mindent, amit lát, hogy az ember tesz, és a sátán Isten majma. Isten ma megújítja a gyógyulás karizmáját, és a sátán pedig megsokszorozza ennek a megfelelőit az okkultudományokon belül. Nagyon sokan vannak, akik már ugyan korábban hittek Istenben, vagy még talán most is hisznek, mégis a gyógyulásukat a mágián keresztül keresik. Az Úr ma megújítja a profitálás karizmáját is, és a sátán már most hamis proféciákat, hamis profitákat támaszt, hogy megtévesszen bennünket. Isten megadta nekünk a nyelvek adományát, a sátán pedig olyan különös nyelvezetet ad bizonyos embereknek, amik nagyon furcsák, és hát ebben az az érdekes, hogy ez végülis az egésznek a meghamisítása, a nyelvek adományának a meghamisítása. És Isten ezen vagy sátán ezen keresztül akarja megtéveszteni Isten gyermekeit. Vessük a bizalmunkat Istenbe, és mondjunk le végleg a sötétség minden cselekedeteiről, minden mágiáról. Vannak olyan emberek, akik a mágikus formulákba vetik az összes bizalmukat, és nem tudják, hogy ez bűn. Mondok egy példát. Egy nap a domonkosoknál tartottam lelki gyakorlatot, és mondtam ott is nekik, hogy Isten egy csodálatos Isten, de nem mágikus Isten, és nincsenek ilyen titkos formulák, amiket Istennek mondani kell. Jézus maga kinyilatkoztatott igazság, és az egyik résztvevő azt mondja, hogy nekem pedig vannak ilyen titkos formuláim, tudok ilyenekkel vérfolyást is megállítani. És nem tudom, hogy ez most imádsága vagy sem. És azt mondtam neki, hogy hát mondja el, hogy mit szokott mondani, és majd megkülönböztetjük, hogy ez most kitől jön. Hát én ezt nem tehetem meg. Ez titkos. És azt mondtam neki, hogy hát ma már keresztény vagy, úgyhogy nincs többé semmi titok, meg kell mondanod, vagy nem kell félned. És aztán végül is kimondta. Azt mondta, hogyha valaki jön hozzám, és egy nagy sebb van rajta, és folyik a vére, és nem szűnik meg a vérfolyás, ezt a formulát mondom. Judás, 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 ahogyan megállítottad Jézust a Getszemáni kertben, ugyanígy állítsd meg ezt a vérfolyást is. És mondtam neki, hogy hát nem fogod föl, hogy ez rossz. Miért? Hát ahelyett, hogy Judás, 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 miért nem azt mondod, hogy Jézus, Jézus, Jézus? Hát mert úgy nem megy. Hát hogyha így nem megy, akkor ez nem Istentől való. Úgyhogy ezt most már ne használd többet, ezt a formulát. És nagyon különös, hogy tényleg vannak, akik ilyen formulákat alkalmaznak, és fel se fogják, hogy ez egy hitelleni bűn. De amint látok embereket, akik ilyen formulákat alkalmaznak, még akkor is, hogyha kis házi oltáruk van, vagy szentképeik, vagy feszület a falon, vagy Biblia az asztalon, hogyha ilyen formulákat használnak, akkor mondjátok meg nekik, hogy ez nem keresztény dolog, ezt meg kell különböztetni mindig, hogy Istentől jön-e vagy sem. Nem szabad, hogy megtévesztenek bennünket az ilyen emberek a saját hitünkben. A mi hitünk az Isten igéjébe vetett hit. És Jézus nem fogadja azt el, hogy úgy haladjunk előre, mint a sötétség gyermekei, mert mi a világosság fiai vagyunk. És van egy újfajta irányzat a világban, egyfajta szekta, ami nagyon gyorsan terjed Kanadában is, de mindenütt máshol. Ez a New Age. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek ennek a részleteit, de mégis nagyon nagy befolyása van az emberekre. És nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Néhány szót mondok segítségképpen a New Age-ről, hogy meg tudjátok különböztetni, és hogy lássátok, hogy ez egyáltalán nem elfogadható dolog egy keresztény számára. Ez a szekta az Egyesült Államokban született. Ez egy olyan mozgalom, ami úgy mutatkozik be, mint a vallások általános szintézise. És leginkább az ezoterizmusból, a gnózisból és a spiritizmusból táplálkozik. És ezen a címen az okkultudományoknak mindenféle formáját magában foglalja. Annyira ősi eredetű ez a mozgalom, mint például Babilon. Helena Blavatsky foglalta aztán össze ennek az alapelveit 1875-ben, és ő öntötte aztán formába az összes tanítását, ami aztán a New Age-nek és az alapelveit. És az az érdekesebben, hogy az automatikus íráson keresztül kapta meg ezeket a tanításokat. Egy gonosz lélek diktálta ezt neki. Biztos ismeritek az automatikus írást, olyan, mint hogy egy külső erő indítana az írásra. Aztán mindenféle dolgokat képesek az ilyenek leírni, az ilyen emberek. Időnként nagyon szép dolgokat írnak, beleírnak teljes füzeteket, de aztán hirtelen gyönyörű dolgok között egy-egy istenkáromlás van, olyasmi, mint hogyha mérget tennénk egy nagyon finom süteménybe. És ez most már nagyon komoly valóságként van jelen az egész világban. Azok az emberek, akik ebben részt vesznek, teljesen elveszítik a szabadságukat. A mi Istenünk pedig szabadságot adott nekünk, és tiszteletben tartja a szabadságunkat. Hogyha valaki azt mondja az ima közösségetekben, hogy nem tudtam abba hagyni a proféciát, mert valaki megakadályozott engem ebben, akkor tudnunk kell, hogy ez nem Istentől jön, mert Isten mindig megadja nekünk azt a szabadságot, hogyha például amikor ismeretigét vagy a bölcsesség szavát mondjuk, akkor hagyjuk ezt abba, amikor akarjuk. És a New Age mozgalma, és mégis mindaz, amit ezen keresztül megélnek, nagyon gyorsan terjed az egyetemeken például, Amerikában, de Európában is, Genfben például nagyon sok emberrel találkoztam, akik a New Age-hez tartoznak, de ez egy egészen ördögi dolog.
És a New Age,
A nyújt mindenhol jelen van. És egy nagy illúzió azt gondolni, hogy ez egy nagyon jó dolog. Mindig azt mondják, hogy valami titkos dolog van benne. De most már egyre több könyvet adnak ki, elég jó kinézetű könyveket adnak ki. És ezek arra ösztönöznek nagyon sok embert, hogy tovább terjesszék ezt az ideológiát. A New Age például tagadja a halált az élet végén, és a reinkarnációt tanítja. Az ember lelki fejlődésére ezt a megoldást találta. Mi pedig Isten igéjében hiszünk, hogyha pedig valójában Isten igéjében hisztek, és Jézus szavaiban, aki azt mondja, hogy aki a testemet eszi és a véremet issza, annak örök élete lesz, és én őt majd feltámasztom az utolsó napon. És amikor a hiszek egyet mondjuk, akkor is azt mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. Nem lehet egyszerre hinni a feltámadásban és a reinkarnációban. Ez lehetetlen. Hogyha hisztek a reinkarnációban, ez azt jelenteni, hogy a lelketek, mondjuk amikor meghaltok, akkor a lelketek egy másik testbe költözik, és ez fokozatosan egymás után így történik tovább, és aztán a feltámadáskor, hogyha azt mondjátok, hogy abban is hisztek, ez azt jelenti, hogy akkor a végén, a feltámadáskor, a halottak feltámadásakor egy lélek lesz, és ott lesz egy csomó test. Hát ez lehetetlen. Ez teljesen ellentétes az értelemmel és az akaratunkkal is. Ez teljesen ellentmondásos. Nem hihetünk egyszer a kettőben. Mi Isten igéjében hiszünk. És Jézus mondja azt, hogy fel fog minket támasztani az utolsó napon. Nagyon fontos, hogy ebben világosak legyünk, és ne hagyjuk, hogy megzavarjon bennünket mindenféle sötét tanítás, ami a világban terjed. Ezek olyan szektáktól jönnek, akik el akarnak bennünket távolítani Jézustól. Nagyon sok szekta van például. Itt van a Moon, akik azt mondják, hogy hisznek az Atyában és a Szentlélekben, de nem hisznek Jézus Krisztusban. Azt mondják, hogy Jézus Krisztus egy nagy proféta volt. Ők Moonban hisznek. Pedig Jézus maga az út. Jézus megmondta, hogy senki nem juthat el az Atyához, csak és általam. Mi azt hiszük, hogy Jézus az út az üdvösségre, nincs rajta kívül más út. Jézus az, akit elfogadunk, megváltónként és szabadítónként, és nem fogadunk el más szektáktól jövő tanításokat. Nagyon figyeljetek erre oda, mert a mostani utolsó időkben teljesen világos, hogy most már a végső időket éljük. Szent Pál azt mondja, hogy az utolsó időkben az emberek a sátánt fogják tisztelni, és nagyon sokan engedik magukat megtéveszteni. És van egy olyan szekta, ami kifejezetten ezt a nevet viseli, hogy a sátán szektája, és ők nem Istenben hisznek, hanem az összes bizalmukat a sátánba vetik. Nagyon sok szekta van, akik azért vannak, hogy megtévesszék Isten gyermekeit. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan olvassuk Isten igéjét, hogy ismerjük az üdvösség üzenetét, hogy fel legyünk készülve ezekre a támadásokra, annak a Jehova tanúi, vagy a muzulmánok például, akik hisznek az Atyában ugyan, de nem fogadják el, hogy Jézus a Messiás, márpedig Jézus Máriának a fia és Istennek a fia. És ne hagyjuk azt, hogy mindenféle más tévtanítás eltérítsen bennünket az igazságtól. És a mostani Szent Misében persze majd imádkozni fogunk a betegekért is, de imádkozzunk a hit megújulásáért a családjainkban, a plébániánkon és a keresztény közösségeken belül, azért, mert nagyon sokan hagyják magukat megtéveszteni magukat mindenféle hamis tanításokon keresztül. A kiszáradt kúthoz megyünk, és onnan szeretnénk vizet meríteni. Kérjük Máriától, mostani Szent Misében, kérjük az ő közbenjárását, kérjük, hogy imádkozzon értünk bűnösökért, hogy úgy tudjunk hinni, mint ő, hogy az ő hitét tudjuk utánozni, az ő bizalmát Jézusban, hogy járjon közbe értünk, azért, hogy Isten őrizze meg minket a hitben, a hit Isten adománya, és ez az, amit táplálnunk kell magunkban, ez az, amit meg kell magunkban erősíteni. A szentségek és Isten igények, Isten igényén keresztül, és majd nem sokára, amikor a betegek szentségét ki fogjuk szolgáltatni, emlékezzetek vissza arra, hogy nagyon fontos, hogy bízzunk Istenben, higgyünk és bízzunk Jézus hatalmában, Jézus, ami megváltunk. Az olvasmányban olvastuk, amikor a Szent Pál arról beszél, hogy Jézus mennyire odaadta magát értünk, és hogy az ő sebei azok, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Nagyon fontos, hogy Jézusban keressük a gyógyulásunkat, Jézusba veszük a bizalmunkat, ne pedig másba. Nagyon fontos, hogy azt is tudatosítsuk, hogy Jézus a hitünkön keresztül is gyógyít bennünket. Persze ez még nem zárja azt ki, hogy valaki, akinek nincs olyan hatalmas hite, és mégis sokan imádkoznak érte, ne gyógyulhatna meg. Lehet, hogy eleget szenved már a saját betegsége miatt, de mégis Jézus teszi csodákat, Jézus hatalma az, ami meg fog őket gyógyítani. Én amikor a kórházban voltam, megkérdezte tőlem egy asszony, hogy hiszed-e, hogy Isten meggyógyíthat téged? Hát azt mondta neki, hogy hát persze hiszem, hogy meg tud gyógyítani, de soha nem gondoltam volna, hogy engem meg tudott volna, meg tudna gyógyítani. Aztán elkezdtek értem imádkozni néhányan. Ők hittek Jézusban, hittek Jézus hatalmában. Én nem nagyon hittem ebben, de azért úgy azt mondtam, hogy igen, hiszek benne. Én nem nagyon tudtam még akkor, mi a gyógyítás karizmája. Nekem erről nem beszéltek a szemináriumban. És amikor nekem azt mondták, hogy ennek a hölgynek van egy gyógyító karizmája, inkább boszorkányokra gondoltam, hogy valami ilyesmi lehet. De azt mondták, hogy ez nem így van, ez egy lelki adomány, amit az Úr mostanában megült az egyházban. És ez az asszony nemrég megkapta a gyógyítás karizmáját. Imádkozik a betegekért, és gyakran ők meggyógyulnak. Ez egy lelki adomány, és a gyógyítás karizmájának hívják. Ez teljesen más, mint amit a boszorkányok csinálnak. Egyáltalán nem ugyanaz. Egész egyszerűen csak imádkozunk. Hittel imádkozunk, és Jézus pedig gyógyít. De semmiféle mágikus formulát nem mondunk, és ez nem okkultizmus. És aztán elkezdtek értem imádkozni. Ők hittek abban, hogy Jézus meg fog engem gyógyítani. És nagy meglepetésemre 3-4 napon belül teljesen meggyógyultam a tüdőbetegségemből. Ezért vagyok most is itt, hogy elmondhassam nektek, tanúságot tehessek nektek a Jézusba vetett hittel való imádságról. Hogyha teljes hitünkkel Jézusban hiszünk, akkor ő csodákat tud tenni. De arra is emlékezzünk, hogy akik nem gyógyulnak meg, azok nem azért nem gyógyulnak meg, mert nincs hitük, hanem talán az Úrnak más terve van velük. Talán az Úr azt kéri tőlük, hogy ajánlják fel a szenvedéseiket. Azért, mert az Istennek felajánlott szenvedések, hogyha Jézus szenvedéseivel és érdemével egyesítjük őket, akkor ezeknek megváltó értékük lesz. Nem szabad veszni hagyni a szenvedésünk érdemeit, hanem mások számára gyümölcsöztethetjük ezeket. Vagy van olyan is, hogy Jézus azért nem gyógyít meg valakit, mert a végső gyógyulást akarja nekik megadni, vagyis az ők életet, ahol már nem lesz több betegség, nem lesz több gyász és halál. És ez egy elég érdekes dolog. Mindenki a mennybe akar jutni, de senki nem akar meghalni. Micsoda probléma? Senki nem akar meghalni. Az Úr mégis azért néhányunkat el akar vinni a mennybe. Nem akar minket mindannyiunkat a földön hagyni. Márpedig a mennybe jutás normális útja a halálon keresztül történik. Az eredeti bűn óta. Isten kiűzte az embert a paradicsomból, és ettől kezdve a halálon keresztül tudunk a mennybe jutni.
Avoir pour toi ce plan merveilleux de t'amener
Isten azért akar téged elvezetni a mennybe, hogy az örök életet adja meg neked. Persze, imádkozzunk azért, hogy a mennybe jussunk, de ugyanakkor fogadjuk el azt, hogy Isten hogyan dönt velünk kapcsolatban. Ugyanakkor azt sem mondhatjuk soha, hogy Isten akaratából vagyunk betegek. Hogyha Isten akarata lenne a betegség, hogyha Isten küldeni nekünk a betegségeket, akkor nem lenne jogunk bevenni például fájdalomcsillapítót, hogyha fáj a fejünk, mert akkor ez Isten akarata elleni bűn lenne. Hogyha Isten küldené a betegséget, akkor nem mehetnénk el megműtetni magunkat, mert ez is bűn lenne Isten akarata ellen. A betegség soha nem Istentől jön. A betegség az eredeti bűnből származik. Ezt ma délelőtt már mondtuk, és most megismétlem, hogy a betegség az eredeti bűntől jön. Az eredendő bűn, az összes rossz dolog forrása az emberiség körében. Jézus eljött, hogy megváltson bennünket a bűnből, és megbocsátja a bűneinket, és lerombolja a bűn következményeit, meggyógyítja a betegeket, és feltámasztja a halottakat, azért, hogy megmutassa, hogy legyőzte a bűnt. És valahányszor Jézus meggyógyít egy beteget, ahogy azt láthattuk ma délelőtt is, vagy ahogy látni fogjuk még délután a mise folyamán, Jézus megmutatja a dicsőségét, ugyanúgy, ahogy a kánai mennyegző megmutatta. János evangélium azt mondja, miután elmesélte a csodát, ami a kánai mennyegzőn történt, vagyis hogy a víz borrá változott, azt mondja, hogy Jézus megmutatta a dicsőségét, és a tanítványok pedig hittek benne. Jézus valahányszor meggyógyít egy beteget, megmutatja a dicsőségét, és ezáltal növeli a hitünket. Ezért van az, hogy a hit megújulásában nagyon fontos a gyógyítás karizmája, a gyógyító szolgálat, amikor Jézus az egész keresztény közösség előtt megmutatja az ő dicsőségét, és növeli a hitünket. A hitünk növekszik, amikor jeleket látunk. Amikor Isten szeretetének a jeleit látjuk, persze, hogyha az Úr nem gyógyít meg, attól még nem kell, hogy elveszítsem a hitemet, mert tudom, hogy Isten egy olyan atya, aki szeret engem, annyira szeret, hogy nem sokára az örök életre fog elvezetni, és ez egy fantasztikus ajándék. És annyira furcsa, hogy mennyire nem akarjuk ezt az ajándékot megkapni. És azt is tudjuk, hogy amikor Jézus elküldött bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot, azt mondta, hogy az ige hirdetést mindig is jelek fogják kísérni. Ezek a jelek fogják kísérni, ezek a csodák. Ugye nevemben betegeket gyógyítotok, gonosz lelkeket fogtok kiűzni, és látjuk, hogy hogyan történik ez is manapság. Sok beteg meggyógyul, mert imádkoznak értük azok, akik megkapták Istentől a gyógyítás adományát, és emiatt továbbra is hinni fogunk benne, és űzzünk messzire a keresztény életünkből minden bűnt, ami az Isten elleni, az Istenbe vetett hit elleni bűn, az összes okkult tudományt, az összes okkult praktikát, mindenféle mágikus praktikát vessünk el messzire. Vessük a bizalmunkat Istenbe. Most pedig valljuk meg a hitünket. Az Úr nekünk hagyta az igéjét, de ugyanakkor a jelenlétét is, az ő valóságos jelenlétét is ránk hagyta az oltári szentségben, és azt mondta nekünk, hogy veletek vagyok minden nap az idők végezetéig, és az Úr betartja az ígéretét, és a világ mindenségen, mindenhol, az oltári szentség Jézus valóságos jelenléte az ő népe között. És mennyire csodálatos azt látnunk, hogy az Úr manapság, amikor a hit kihűlt több keresztény emberben is, több keresztény népnél is, hogy az Úr a szeretet csodáin keresztül hogyan újítja meg népének hitét az ő valóságos jelenlétében. Ezért, hogy felfedezzük, hogy mindig közöttünk van, betartja az ő ígéretét. Itt nem messze egy csodálatos jelenség történt, amit az Úr az ő egyházának adott Mátro Ben személyén keresztül. Egy misztikus, aki az eukarisztiából élt több mint 50 éven keresztül. És látjuk, hogy az Úr jeleket ad az egyházának, hogy higgyünk az ő valóságos jelenlétében, az oltári szentségben, és mindezt az egész világon megteszi. Manapság tényleg az áldás kegyelmeiben élünk, amikor egyre jobban növekszik a hit Jézus valóságos jelenlétében, az oltári szentségben. Ugyanakkor a sötétség hatalmai hatalmas erőfeszítéseket tesznek arra, hogy lerombolják Isten népének a hitét, és hogy meggyarázzák a Szentostját. De az Úr nem hagyja, hogy legyőzzük. Azt mondja, hogy bátorság, én legyőztem a világot. Az Úr megmutatja az ő dicsőségét, az ő együttérzését és szeretetét mindenhol az egész világon, az eukarisztián keresztül. Emlékszem, hogy múlt áprilisban Port-au-Prince-ben, vagyis Haiti fővárosában volt egy eukarisztikus kongresszus, és engem is meghívtak, hogy hétfő este prédikáljak a Székesegyházban az oltári szentségről, vagyis a gyógyulás szentségéről. Ezt a szentmisét meghirdették mindenfelől. Úgy hirdették meg ezt a misét, mint amit különösen is a betegek gyógyulásáért fogunk bemutatni. És itt tényleg Jézusnak a műve mutatkozott meg. Amikor kihirdettük, hogy különösen a betegekért fogunk imádkozni, megtelt a templom. És ez mindig így van. És ahogyan Jézus az ő nyilvános működése alatt betegeket gyógyított, ugyanezt történik ma is. Az Úr együttérzése megmutatkozik, amikor misézünk. Különösen akkor, hogyha a betegekért mutatunk be Szent Misért. Az a Port-au-Prince-i székesegyház nagyon nagy. Egy hatalmas székesegyház. És azon az estén tele volt emberekkel. Még a sorok között is nagyon sokan voltak. Voltak olyan emberek is, akik nem fértek be az ajtón. Sokan álltak kint, nem tudtak már bejönni, annyian voltak. Legalább 3000 személy volt ott, aki részt vett ezen a Szent Misén, és akik részt vettek a konferencián is, aminek a címe az volt, hogy az eukarisztia a gyógyulás szentsége. Láttuk, hogy milyen hatalmas az embereknek a hite. Láttuk, hogy ez a hit arra vezette őket, hogy nagyon nagy áldozatokat hozzanak. Mindenféle betegek eljöttek, különösen az oltár közelében sokan voltak. Többek között odahoztak egy körülbelül 36-37 éves nőt, aki a tolószékben ült, és másfél éve béna volt. Képtelen volt egyedül leülni, felkelni, menni. És az ő családja korábban elvitte New Yorkba, hogy megvizsgálják különböző specialisták. Mindenféle kezeléseken ment keresztül, de semmi eredménye nem volt. És miután visszatértek a New Yorki kezelésről, akkor hallották, hogy a Port-au-Prince-i székesegyházban misézzünk a betegekért. Odahozták a beteget az oltár elé, csak úgy, mint a galileai nép, amikor esteledett, és a betegeket odavitték Jézus elé, Péter háza elé, Kafarnaumban. Itt is ugyanezt tették, odahozták a bénát az oltár elé. Mi pedig éppen az eukarisztiáról beszéltünk, a gyógyulás szentségéről, ezek után pedig 14 pappal együtt közösen miséztünk, és együtt imádkoztunk az ottani betegekért, és az Úr pedig jelekkel erősítette meg az igét, amit hirdettünk. Az áldozás után pedig közösségi imát végeztünk a betegekért, és az Úr több ismeretigét is mondott, hogy el tudjuk mondani a szeretetének néhány megnyilvánulását a betegek között. És a Szent Mise után papokkal együtt mindannyian visszamentünk a sekrestyébe, közben mindenki kint énekelt, és éppen átöltöztünk, levettük a papírruhánkat, akkor egyszer csak hallottuk, hogy valaki nagyot kiállt a székesegyházban, és hát gondolkoztunk, hogy mi történt. Néhányan kimentek megnézni a sekrestyéből, és azt mondták, hogy a béna állt föl. Az a hölgy, aki béna volt, aki képtelen volt másfél éve már járni. És a Szent Mise után egyetlen ugrással felugrott, felállt, és aztán elkezdett járkálni. És a haiti emberek, akiknek nagyon egyszerű és nagyon kommunikatív a hitük, elkezdtek örömükben kiáltozni. És mikor kimentünk megnézni, hogy mi történik, a Port-au-Prince-i székesegyház átváltozott egy hatalmas táncteremmé. Mindenki kiáltozott, énekelt, táncolt, táncoltak a béna körül, aki ott egyedül sétálgatott. Hatalmas ünnep volt a székesegyházban. Akkor ünnep volt, hogy ott volt egy nővér, aki ő vezette az énekeket, bemondta a mikrofonba, hogy hallgassatok már el, és erre válaszoltak nekik, hogyan hallgathatnánk el, mikor Isten dicsősége most mutatkozott meg. Képtelenek voltak abba hagyni, énekeltek, táncoltak, a hölgy pedig egyedül járkált közöttük, és másnap pedig a Port-au-Prince-i utcákon is. Nagyon nagy hatása volt ennek a gyógyulásnak, felébresztette Isten népének a hitét. Ezek azért történnek, hogy emlékeztessenek bennünket Isten valóságos jelenlétére az oltári szentségben. A konferenciának az volt a címe, hogy az eukarisztia a gyógyulás szentsége, és az Úr ezt meg is elősítette jelekkel. Az oltári szentség, az eukarisztia valóban a gyógyulás szentsége. És mikor visszamentem a sekrestyébe, az egyik papnak azt mondtam, hogy milyen jó tesz az embereknek, hogy látunk ilyen gyógyulásokat, és azt válaszolt, hogy hát a papoknak is elég jót tesz. Mindenkinek jót tesz, hogy az Úr időnként jeleket ad, hogy felébreszt a hitünket, hogy igazából valóban higgyünk abban, hogy jelen van az eukarisztiában. És tudjátok, az egész világban, például Lourdesban, nagyon gyakran történnek ilyen dolgok, például főleg az oltári szentség körmenetben, amikor az Úr megmutatja az együttérzését a betegek iránt. Több beteg tett már tanúságtételt arról Lourdesban, hogy az oltári szentség körmenetben, vagy pedig a Szent Mise alatt gyógyultak meg. Emlékszem, hogy például az egyik júniusban New Yorkban tartottunk, Brooklynban egy lelki gyakorlatot, a Mindenkor Segítő Szűzanya templomában, spanyol nyelvű embereknek. Több mint 2000 ember volt ott Brooklynban, ebben a székesegyházban, és egy ilyen lelki hétvégét tartottunk, és a néhány nap után úgy fejeztük be egy körmenettel, mert az ottani emberek nagyon szeretik a körmeneteket. Azt kértük a rendőröktől, hogy engedjék meg, hogy oltári szentség körmenetet tartsunk Brooklyn utcáin. Megkaptuk az engedélyt, rendőrök leállították a forgalmat, és akkor elkezdtük a körmenetet. Több mint 2000 ember vett rajta részt, és körbevittük az oltári szentséget, először a székesegyház körül, aztán pedig az utcákon is. De ahogy elkezdtük a körmenetet, elkezdett esni az eső. Ez júniusban volt. És azt kérdeztem az emberektől, hogy most mit csináljunk? Folytassuk a körmenetet, vagy pedig hagyjuk abba? És azt mondták, hogy hát nem vagyunk cukorból, kibírjuk. És mivel nincsenek tényleg cukorból, folytattuk a körmenetet az esőben. Énekeltünk, nagyon szép énekek vannak arra felé, és megújulásnak az énekei spanyolul nagyon élőek. És a körmenet végén, ahogy beléptünk a székesegyházba, az egyik nő elkezdett örömében kiáltozni. Az egyik kezé már teljesen lebénult, és a körmenet alatt valami nagyon különös dolgot érzett a kezében, mint ilyen kis apró tűszúrások lennének a kezében. Nem tudta, hogy mi történik vele. És ahogyan beléptünk a székesegyházba, a Mindenkor Segítő Szűzanya templomába, rájött, hogy a keze teljesen meggyógyult. És többen is a családjából, akik ismerték őt, tanúskodtak arról, hogy nagyon sokat szenvedett ettől a bénulástól, ami az egyik kezében volt. Nem tudta használni. És a körmenet végére meggyógyult a keze. Az Úr ezzel a gyógyulással is arra emlékeztetett bennünket, hogy mindig úgy halad át közöttünk, hogy közben jót tesz. Ott volt közöttünk az oltári szentség, mi dicsőítő énekeket énekeltünk, és hálát adtunk amiatt, hogy valóságosan jelen van közöttünk. Ő pedig megáldotta a népét, mindig ezt teszi, megáldja a népét. Szinte az egész világon vannak jelek. Nem csak testi gyógyulások történnek, mert ezek azok, amik könnyebben láthatóak. De amit nem látunk, az pedig a szívek átalakulása. Mikor igazán elkezdjük imádni az oltári szentséget, elkezdjük látogatni az oltári szentséget, ebből hatalmas áldások fakadnak. És ti is egy olyan közösség vagytok, akik sok időt szakítottok az oltári szentség imádására. Azt mondhatom nektek most, hogy a rövid tartózkodásom alatt ebben a közösségben, Júda Oroszlány és Áldozati Bárány közösségében, ami számomra a legszebb volt, ez az az idő, amit az oltári szentség imádásának szenteltek. Jézus imádásának, aki valóságosan jelen van az oltári szentségben. Még egy tanúságtételt elmesélek, és aztán pedig együtt gondolkozzunk tovább a szeretett nagy szentségén, az Eukarisztián. Mexikóban voltunk novemberben. Egy lelki gyakorlatot tartottunk az ottani megújulás számára, és a lelki gyakorlat végén kihirdettük, hogy egy misét fogunk tartani a betegekért. És ki kellett mennünk a templomból, szabadtérre, egy olyan helyre, ahol többen elférnek. Ez egy szentély, a Szűzanyának szentelt szentély, régi tisztelői vannak azon a környéken. Ez olyasmi, mint egy ilyen nagy sportpálya. Körülbelül 6000 ember tud leülni, és középen pedig ott van az oltár, egy kis tető van fölötte, és ott szoktak misézni a Szűzanya nagy ünnepei Mexikóban. Az összes szék, összes ülőhely tele volt, voltak sokan, akik nem is tudtak leülni. Legalább 7000 ember volt jelen ezen a szent misén, amit a betegekért mutattunk be. És a misé alatt nekünk a papoknak volt egy kis tető a fejünk fölött, de a mise közben szép lassan elkezdett esni az eső, mindig ez történik. Eleinte nem sokat esett, de ez mégis egy kicsit zavarja a betegeket. Utána viszont egyre sűrűbb cseppekben esett az eső. Én pedig azt mondtam a homilia után az embereknek, hogy hát ha akarjátok, rögtön imádkozni fogunk a betegekért. A hívek könyörgése után, vagy talán ezzel fogjuk egybekötni, mert hogyha van közöttetek valaki, aki szeretne elmenni azért, mert esik az eső, mégiscsak részt fogtok venni ezen a közös imán a betegekért, az egyetemes könyörgések közben, és tényleg ez történt, imádkoztunk minden betegért, az Úr elkezdte megáldani a betegeket, kaptunk ismeretigéket, néhány gyógyulást már el is tudtunk mondani. El tudtuk mondani, hogy Jézus kiket gyógyított meg, de az emberek utána is ott maradtak az eső ellenére. Az eső egyre jobban esett, mégis mindenki ott maradt. Ott maradtak a Szent Mise második felében is. És az áldoztatáskor mi papok úgy mentünk ki áldoztatni, hogy valaki jött velünk egy esernyővel, mindenkihez el tudjunk menni. Tényleg mindenkit, az összes beteget meg tudjuk áldoztatni. És hát áldoztatás közben egyszer csak a tömegből egy férfi felkiáltott, azt mondta, Gloria Dios, és mindenki szétnézett, hogy mi történt. A spanyolul kiabálta azt, hogy dicsőség Istennek. Mindenki oda nézett, hogy mi történt. Ez körülbelül 32-34 éves ember volt, és az anyukája, aki ott volt mellette, elkezdett sírni, és azt mondja, de hát néma volt egész eddig. Rögtön az áldozás után Jézus feloldotta az ő nyelvét. Úgy beszélt, mint kisgyerekkorában. Kiskorában kapott egy nagyon súlyos betegséget, és teljesen elveszítette a beszélő képességét. S Jézus, aki a nyilvános működés alatt megoldotta a süket némának a nyelvét, ugyanúgy megoldotta ennek a néma embernek is a nyelvét, és ugyanezt a csodát tette meg közvetlenül az áldozás után. Ez a férfi felállt az édesanyjával együtt, megkértük, hogy jöjjön oda a mikrofonhoz, és tegyen tanúságot. Nem volt annyira könnyen érthető, amit mondott, de azért mégis hallottuk őt, aki 20 éve már egyáltalán nem szólt egy szót sem. Az Úr tehát megoldotta a nyelvét, meggyógyította őt, és miközben tanúságot tett, ketten, akik ott ültek tolószékben, ők is érezték Isten jelenlétét, és egyszer csak felálltak, elkezdtek járni. Azt mondhatnánk, hogy kicsit fertőző ez a gyógyulás. Az egyik elkezdi, aztán többiek folytatják. Többiek hite egyre növekszik, belépnek ebbe a hitbe, és ketten is felkeltették a tolószékből. Engem igazán az hatott meg, hogy imádkoztunk ugyan a betegekért, az egyetemes könyörgés közben, és az Úr meg is áldotta azokat a betegeket, akik ott voltak, de a nagy gyógyulás, amit láttunk, ez a némának a gyógyulása volt, aki közvetlenül a szent áldozás után gyógyult meg, miután magához vette a szentostját. Számunkra, az egész gyülekezet számára ez nagyon erős jel volt Jézus valóságos jelenlétéről az oltári szentségben. És nem csak fizikai gyógyulásokat végez az Úr, nem csak ezen keresztül mutatja meg az ő valóságos jelenlétét az Eukarisztiában. Az előbb már beszéltem arról, hogy nagyon nagy csodák történnek a szív szintjén is. Itt van például Márta Robin élete, ez a csoda, aki több mint 50 éven keresztül úgy élt, hogy semmi más nem evett, csak a mennyből alászállott égi kenyeret, vagyis az eukarisztiát hetente egyszer vette magához. Sokan vannak manapság is, akik kételkednek Jézus valóságos jelenlétében az oltári szentségben, sőt, vannak olyanok, akik tagadják ezt a valóságot. Egyesek azt mondták, hogy mennyire ostobák ezek a katolikusok, akik azt hiszik, hogy Isten, aki megteremtette a mennyet és a földet, jelen van egy kis kenyérdarabban. Micsoda ostobaság ez. És ott volt egy hitoktató, aki ezt hallotta, nagyon nagy hitű ember volt, azt válaszolta neki, hogy nem igaz, hogy Jézus jelen van a megszentelt szentostjában, akkor mondd meg Jézusnak, hogy hazudik. Mert hogy ezt ő maga mondta, hogy vegyétek és egyétek ezt, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És mivel mi hiszünk az ő igéjében, ezért misézünk. Jézus pedig táplál bennünket a testével és megtisztít a vérével. És ezt mindenek előtt azért hisszük, mert ezt Jézus mondta, és az ő igéje igaz. Hiszünk az ő szavaiban. És az Úr az ő jóságában, az ő együttérzésében, ahogy az előbb is mondtam, jeleket ad, nagyon sok jelet ad az egész világban, hogy megújítsa a népének a hitét a valóságos jelenlétben. Vannak olyan keresztények, akik nem hisznek Jézus valóságos jelenlétében az oltári szentségben, de a gonosz, a démon viszont hisz ebben. Hiszi, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben. Sátán ezt annyira hiszi, hogy ezt ki is használja. Több keresztényt is felhasznál a világban arra, hogy meggyalázza a szentostját. És ma szeretnének benneteket arra hívni, hogy gyakran imádkozzatok azért, hogy jóvá tegyétek ezeket a gyalázkodásokat, ezeket a gyalázatokat, amik az oltári szentséget érik. Tudjuk, hogy az egész világban nagyon sok sátánista szekta van, és egyre több van. Franciaországban, Angliában, Egyesült Államokban, szinte az egész világon vannak ilyen szekták, és egyre több ilyen szekta alakult. És ezek a sátánista szekták megpróbálnak az ő szertartásaikhoz szentostyákat szerezni, konszekrátostyákat, aztán pedig összegyűlnek, és a sátánhoz imádkoznak, hogy meggyalázzák a szentostyát, Persze ez számotokra nem újdonság talán, hogy az ilyesmi létezik, de látjuk, hogy a sátán tényleg milyen gyalázatos módokon próbálja meggyalázni a Szent Ostját, olyan embereken keresztül, akik hagyják magukat befolyásolni. Franciaországban egyszer találkoztunk egy hölggyel, akinek az volt a dolga, hogy ő volt az ostya beszerző, és a munkája abban állt a sátánista szektában, hogy el kellett mennie templomokba, és átváltoztatott szent ostyákat kellett összegyűjtenie, hogy elvigye ezt a szektának, a sátánista szektának. Ők pedig itt a sátánt imádták, és felhasználták hozzá a szent ostyát. És ebben a városban egy liturgikus ördögűzést végeztünk, azért, mert ez az asszony, miután többször is meggyalázta a Szent Ostját, nagyon nagy lelkiismeret furdalása támadt, ki akart ebből lépni. De mivel már ő maga is szövetséget kötött a sátánnal, szükség volt egy liturgikus ördögűzésre, és mi egyszerűen vettünk részt. Azért, hogy megkérjük Jézust arra, hogy szétszaggassa ennek az asszonynak a kötelékeit. Azért, mert ez a nő a bal kezének a vérével írta alá ezt a szerződést, amit a sátánnal kötött. Egy paktumot, egy egyességet kötött vele. És aztán elfogadta azt, aláírta, hogy az örökkévalóságot a pokolban fogja a sátánnal tölteni. De aztán kapott egy kegyelmet a megtérésre, hatalmas lelkiismeret furdalása lett, és aztán részt is vett egy ilyen ördögűzésen. Kért az Urat, hogy újra visszakapassa a szabadságát. Számunkra ugyanakkor egy szomorú élmény volt ez, amikor láttuk, hogy milyen módon gyalázta meg többször is évek óta a Szent Ostját, úgyhogy különböző templomokba elment, és hogy összegyűjtse, összeszedje, begyűjtse a Szent Ostyákat egy sátánista szekta számára. Ezek a szertartások a Valenciai Egyházmegyében történtek, és nagyon meghatott engem az, hogy ugyanebben az egyházmegyében élt Mátróban is. Az Úr a szeretetének tényleg a különleges csodáját mutatta meg rajta keresztül, hogy a népének a hitét felébressze az oltári szentségben való jelenlétben. Itt működött annyira erősen ez a szekta is, amiből persze olyan sok van az egész világon. Tényleg vannak olyan emberek, akik nem nagyon hisznek a valóságos jelenlétében. A sátán viszont annyira hisz benne, hogy arra indítja az embereket, hogy meggyalázzák a Szent Ostját. Egyszer az egyik napon Montrealban, ahol két sátánista templom is van, persze mindenhol van az egész világon, Montrealban legalább kettő van. Ezekben a templomokban gyűlnek össze az emberek, hogy imádják a sátánt és átkozzák Istent. Az egyik sekrest is ki akart valamit próbálni. Tudta, hogy ezek az emberek, akik ezekhez a szektákhoz tartoznak, feltörik a tabernákulumokat, hogy lopjanak Szent Ostját. És egyszer kiment az utcára, és olyan ostját árult, ami még nem volt átváltoztatva. $5 került, ennyiért adta el ezt az ostyát. Úgy adta el, mintha már átváltoztatott szent ostya lett volna. És ezek az emberek vasárnap tartották a szertartásukat ezzel az ostyával, ami nem is volt átváltoztatva, és visszajöttek a sekrestyéshez, visszaadták neki a szent ostyát, vagy nem is a szent ostyát, hanem ezt az ostyát, és nagyon mérgesek voltak. Azt mondták, hogy becsaptál bennünket. Ez nem is szent ostya, mert bemutattuk a tiszteletünket a sátánnak, de semmi nem történt. Nem történtek meg azok a furcsa dolgok, amik egyébként megtörténnek egy-egy ilyen szertartás alkalmával. De most még szeretnék valamit mondani. Az Úr nem csak azt teszi lehetővé, hogy ilyen szomorú dolgokat lássunk, de ezek a sátánista dolgok. Nem csak azt engedi meg, hogy az egész világban lássunk szent ostyagyalázást, ami nagyon is szomorú, nem az Úr meg akarja újítani a hitünket az ő valóságos jelenlétében, a szent ostyában. Franciaország egyik városában, amikor prédikáltam az egyik este, egy szerzetes odajött hozzám, és tudtam, hogy egy olyan engedélye van, amit a püspökétől kapott, hogy mindig nála legyen a Szent Ostya. Csütörtökönként volt pontosabban erre engedélye, azért, hogy az egész csütörtök éjszakáját az Úr imádásában tölthesse, mert így emlékezett meg az Eukarisztia alapításáról, nagy csütörtökről. És a kis kusztódiában hordta magánál ezt a Szent Ostyát, ezt szoktuk használni a betegek áldoztatásához is. És egyik este részt vett egy nagy összejövetelen, egy hatalmas templomban Franciaországban, ott, ahol éppen az oltári szentségről prédikáltunk, és egyszer csak nagyon nagy fájdalmat érzett a szívében a Szent Mise alatt. Mert érezte, látta, hogy a gyülekezetben van egy pap, aki kilépett, aki mindent ott hagyott. Az Úr megengedte, hogy ez a szerzetes a szívében nagyon nagy fájdalomként érezze ezt át. Nagyon meglepte őt is, hogy ez történt. Főleg akkor jött rá, hogy ezt az okozza, hogy ez a pap is jelen van, ez a kilépett pap. Fontos, hogy olyan közösség legyetek, akik jóvá teszitek az összes bűnt, amit az oltári szentség ellen vétenek, hogyha ti vagytok az áldozati bárányról elnevezett közösség, akkor az Úr azt akarja, hogy a ti hitetek növekedjen, hogy egyre határozottabb, erősebb legyen a hitetek, hogy valóban higgyétek azt, hogy a feláldozott bárány jelen van a Szent Ostyában. Valahányszor magatokhoz veszitek a Szent Ostyát, az Úr ott van veletek. Az oltári szentség, az eukarisztia, a test gyógyulásának a szentsége, a szív gyógyulásának a szentsége, és a lélek gyógyulásának a szentsége, a közösség gyógyulásának a szentsége. És amikor nehézségeitek vannak a közösségi életben, amikor érzitek, hogy széthúzás van, hogy meg nem értés van, akkor mindig emlékezzetek rá, hogy az oltári szentség a közösség gyógyulásának a szentsége. Az egyház, a bűnösök egyháza, ezt mondta Siennai Szent Katalin is, az egyház bűnösökből áll. Olyan az arca az egyháznak, mint egy leprásnak. De ezt a bárány vére mosta tisztára, és Isten szolgáinak a verítéke. Jézus, bár bűnösökből áll az egyház, Jézus mégis itt van, és meggyógyít bennünket. Jézus jelenléte nem jelképes, hanem valóságos, és az ő vére továbbra is tisztítja az egyházát, továbbra is megbocsátja a bűneinket, de annyi gyalázás éri az oltári szentséget, és annyira sok langyosság veszi körül az eukarisztia misztériumát, sokszor annyira lanyhán veszünk részt a Szent Misén, hogy nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy megdicsőítsük Jézust az oltári szentségben, hogy egyre sűrűbben látogassuk. Kísérjük őt el, ne hagyjuk őt napokra, hetekre, egyedül, mintha nem hinnénk az ő valóságos jelenlétében, hanem maradjunk hűségesek a hivatásunkhoz, az oltári szentség imádásához, és emlékezzünk arra, hogy az oltári szentség a közösség gyógyulásának a szentsége, és amikor misén veszünk részt, mint ahogy ma este is részt fogunk venni egy szent misén, tehát amikor Szent Misén veszünk részt, mielőtt magunkhoz vennénk az oltári szentséget, mielőtt áldoznánk, Krisztus testével egyé válnánk, az egyház, a liturgia meghív bennünket, hogy adjunk egymásnak békecsókot. Nagyon fontos ez a békecsók, azért, mert hogyha nem tudok békecsókot adni a testvéremnek, hogyha nem vagyok egységben, nem vagyok egy a testvéremmel, akkor nem lehetek egy Jézussal sem, nem áldozhatok. Volt egy közösség, és mivel nem éltek egyetértésben, úgy döntöttek, hogy eltörlik a Szent Miséről a békecsókot. De továbbra is jártak áldozni. De hogyha képtelen vagyok békecsókot adni a testvéremnek, akkor nincs jogom magamhoz venni az oltári szentséget. Azért, mert egységben kell lennem először a testvéremmel, mielőtt Jézussal lépnék igazi egységre. Az Úr azt mondja, hogy amikor eljössz és bemutatod áldozatodat az oltárnál, de eszedbe jut útközben, hogy a testvérednek valami kivetni valója van ellened, hagyd ott az adományodat, előbb menj és engesztelődj ki vele, és utána gyere vissza, és akkor ajánd fel az áldozatot. Az Úr látni akarja, hogy a szívünkben testvéri egység van, és az eukarisztia az, ami meg tudja gyógyítani a szívünk valamennyi sebét, azért, hogy gyógyult szívvel meg tudjunk bocsájtani a testvéreinknek. És hogyha mély sebeket hordoztok a szívetekben, akkor helyezzétek magatokat az oltári szentség sugárzásába. Menjetek oda Jézushoz. Például, hogyha a kezemen van egy seb, akkor kiteszem a napra a kezemen, és a napsugarai gyorsabban meggyógyítják ezt a sebet rajta. Ugyanezt történik akkor is, hogyha a szívemben van egy seb. Például, hogyha valami igazságtalanság sebzett meg, vagy megértetlenség, kritika, fel kell fedeznem azt, hogy Jézus az igazság napja, és ugyanúgy, ahogy a nap sugarai meggyógyítják a testem sebeit, Jézus az igazság napja meggyógyítja a szívem sebét. Ezért a Szentostya sugarainak kell kitennem magam. Oda kell mennem az oltári szentség elé. Hosszú perceket kell csendben töltenem Jézus előtt, és kérnem kell őt, hogy gyógyítsa meg a szívem sebeit. Nem is kell túl sokat beszélnem. Egyszerűen csak hitben oda megyek az oltári szentség elé, és azt kérem tőle, hogy gyógyítsa meg a szívem sebeit. Ő pedig egy úgynevezett belső kezelést végez rajtam. És hogyha gyakran látogatom az oltári szentséget, és tudom, hogy még mindig vannak sebek a szívemben, amik a keserűség vagy a szomorúság forrásai lehetnek, akkor ezeket oda helyezem Jézus elé, Jézus pedig folytatja a gyógyításomat. És hogyha igazából hiszem azt, hogy a názáreti feltámadott Jézus, az élő és igaz Isten jelen van az oltári szentségben, akkor sokkal fontosabb lesz számomra az oltári szentség látogatása, a szent áldozás és a szentségimádás. De nem akárhogyan áldozok már ezen túl, hanem tiszta szívvel. És hogyha úgy érzem, hogy bűnös vagyok, hogyha azt érzem, hogy a szívemben súlyos bűn van, ami Isten szemében súlyos, akkor ahelyett, hogy meggyaláznám a Szentostyát, ahelyett, hogy így szennyezett szívvel áldoznék, előbb oda megyek és kiengesztelődök Istennel, a kiengesztelődés szentségében. Sok ember elveszítette már a bűn iránti érzékét. Bűnben élnek, és úgy áldoznak, mintha semmi probléma nem lenne ezzel. Sok olyan ember van, akik nem, többé nem gyónnak, pedig Isten megadta nekünk a kiengesztelődés szentségét, hogy megtisztuljunk a bűneinktől. Annyira szeret bennünket, hogy ezt a fülünkbe akarja súgni. Vannak olyan emberek, nem katolikusok, akik azt mondják, hogy hát én Istennek gyónok. Persze, hát mi is Istennek gyónunk. De Isten annyira szeret bennünket, hogy beszélni akar hozzánk, a fülünkbe akarja súgni, ki akarja mondani, hogy feloldalak téged minden bűnöttől, megbocsájtom minden bűnödet. Isten az üdvösség története alatt mindig is beszélt a népéhez, a prófétákon keresztül, a próféták hangján keresztül, és továbbra is a prófétáin keresztül szól a népéhez. És valahányszor egy pap feloldoz, akkor Jézus nevében beszél. Nem azt mondja egy pap, hogy feloldozlak a saját nevemben a te bűneid alól. Én is képtelen lennék téged megtisztítani a bűneidtől. A pap mindig Jézus nevében beszél. Azt mondja, hogy feloldozlak minden bűnöttől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És minden feloldozás hiteles profécia. Vagyis a pap, amikor a feloldozást adja, Istennek a prófétája Jézus nevében beszél. Testvéreim, próbáljuk meg a szent áldozásainkat bensőséges találkozással alakítani Jézussal. Jézus az oltári szentségben a gyógyulás szentsége. Kérjük tőle azt, hogy gyógyítson meg bennünk, minket a vakságunkból, hogy növekedjen a hitünk. Az Emmauszi tanítványok szomorúan tértek haza a falujukba, azért, mert Jézust keresztre feszítették. Ez nagyon nagy sebet okozott nekik, azért, mert elítélte őt a főpap, Jézust. És ez annyira megsebezte őket, annyira megsebezte a szívüket, hogy az evangélium azt mondja, hogy Jézus ugyan megjelent közöttük, de a szemük képtelen volt őt felismerni, mert akkor a sebet hordoztak, ezért voltak képtelenek felismerni Jézust. És aztán Jézus elkezdte nekik megmagyarázni a proféciákat az írásokon keresztül, mindazt, amit a Mesiásról mond Isten igéje. Isten igéje is meggyógyít bennünket, és az ő sebük is fokozatosan meggyógyult, és az evangélium így folytatódik, és egyszer csak megnyílt a szemük, és felismerték őt. Amikor a szívük meggyógyult, képesek lettek felismerni Jézust, aki valóságosan jelen volt közöttük. De amikor sok a sebem, nagy nyomorúságban vagyok, akkor nem tudom felismerni Jézust a testvéreimben sem. De minél inkább meggyógyít Jézus az oltári szentségben, ami nem más, mint a gyógyulás szentsége, annál könnyebb lesz nekem felismernem Jézust a testvéreimben, a közösségben. Annál könnyebb lesz elfogadnom, hogy Jézus, aki jelen van az oltári szentségben, valóságosan jelen van a testvéreimben is. És még ha nem is tudunk minden nap áldozással menni, hogyha nem is minden nap láthatjuk a Szent Ostját, vagy a Szent Ostján Jézus vérét, vagy ha nem is láthatjuk minden nap azt, hogy hogyan kell fel egy béna az áldozás után a tolószékből, vagy hogyan kezd el egy néma beszélni közvetlenül a szent áldozás után, még ha nem is látunk minden nap ilyen jeleket és ilyen csodákat, akkor is higgyük el, hogy az Úr sok ilyen jelet ad az egész világban, azért, hogy higgyük azt, hogy számunkra is az oltári szentség, a gyógyulás szentsége. Használjuk ki Jézus jelenlétét közöttünk, a tabernákulumban, a Szent Mise alatt. Kérjük tőle mindazt, amire szükségünk van. Kérjetek, kérjetek. Jézus azt mondja, hogy eddig még semmit nem kértetek. Az Úr panaszkodik, azért, mert nem bízunk benne eléggé. Azt mondja, hogy eddig még semmit nem kértetek. Kérjük az Úrtól mindazt, amire szükségünk van. És helyezzük a kéréseinket az ő szívének a nyitott sebébe, az összes szorongásunkat, az összes bűnünket, az összes fájdalmunkat, hogy megtisztítson minket az ő vérével. És kérjünk ma bocsánatot Jézustól, az oltári szentségtől, a sok gyalázkodás miatt, ami az egész világon történik, vagy akár ebben az országban is, vagy talán Franciaországban is, az egyház legidősebb leányában. Kérjünk bocsánatot a fekete misék miatt, amiről már beszéltünk. Kérjünk bocsánatot mindazért, amit a sötétség szelleme végez az egész világban. És legyünk egyre óvatosabbak a plébániáinkon is, és mindenhol vigyázzunk az oltári szentségre. Vannak olyan tabernákulumok, és emlékeznünk kellene erre. Olyan tabernákulumok vannak a templomban, ahonnan bármelyik kisgyerek ki tud venni bármit, semmi biztonság nincsen. Figyelni kell erre a felelősöknek. Mi Krisztus testének az őrei vagyunk. Nekünk kell őrizni az ő testét. Imádjuk őt, látogassuk őt. És úgy fejezném be, hogy mostani szentmisében is kérjük Jézustól azt, hogy adja meg nekünk azt a szeretetet, ami egyre inkább növekszik, és egyre hitelesebbé válik az ő szeretetében. Szabadítson meg minket az összes kétségünkből, töltsön el minket hittel, Adjon világosságot, hogy világosan lássunk, ugyanúgy, ahogy az Emmauszi tanítványok, amikor az Emmauszi tanítványok képtelenek voltak meglátni Jézust, de miután meggyógyult a szívük, felismerték Jézust. Kérjük Jézust, hogy gyógyítson meg minden sebünkből, ami olyan gyakran a kétségeinknek a forrása, azért, hogy felismerhessük őt az Eukarisztiában, a közösségben és a testvéreinkben.